A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben ezt megparancsolta nekünk. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondvám, nékem adatott, minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok, minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. És hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy mielőtt az ő szüleik gondolhattak volna rájuk, te már döntöttél róluk, örök tanácsvégzésedben. Arra kérünk, Urunk, hogy vigyázd a kis életüket, óvd lépteiket, kísérd őket útjaikon. Könyörgünk most a szülőkért, a kereszt szülőkért is, hogy amiket ígértek és fogadtak te előtted és neked, ezt hadd tudják megtartani. Eléd hoztuk most őket, szerető mennyei édesatyánk, neked ajánljuk föl, mutatjuk be ezeket a kis életeket. Arra kérünk, hogy pecsételd el az ő életüket önmagad számára és az örök életre. Így kérünk és könyörgünk, hogy áld és szenteld meg, amit cselekszünk Jézus parancsára és az ő nevébe. Amen. Kicsit tessenek közelebb jönni. Jó, gyermek keresztnevel.
Alexandra Lilla.
Kicsit döntse meg a gyereket egy picit. Alexandra Lilla, keresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermek. Kicsit tessék lejjebb. Lili Hanna, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Pici nevem. Szintia, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljó helyet, és 275. számú dicséretünket keressük ki. 275. számú dicséretünk első 4 versét énekeljük. A 275. számú dicséret első verse így kezdődik. Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle ínségben.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 12. részéből, a 28. verssel kezdődő, és a 34. verssel bezáródó ige szakaszból. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, ki az ő vetélkedésüket hallotta, és tudva, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik az első minden parancsolatok között. Jézus pedig felelt néki, minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondanék ki az írástudó, jól van, mester, igazán mondod, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más, és szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, ezt mondta neki: nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem meri őt megkérdezni. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Imádásodra és magasztalásodra jöttünk össze, mennyei édesatyánk, azért, hogy megköszönjük neked ezt az ajándékba kapott mai napot is, és mindazt, amivel életünket az elmúlt héten is megajándékoztad. Tudjuk, hogy szíveket vizsgáló és ismerő Isten vagy te. Tudjuk, hogy jól látod esendő voltunkat, ismered bűneinket és hibáinkat, de tudod keresztjeinket, és ismered terheinket is. Hiába is takarjuk el a világ elől és előtt, te jól látod sebeinket, bánatunkat, és ismered titkos könnyeink okát is. Kérünk, édesatyánk, hogy hajolj le hozzánk. Tekintsd meg ezt a gyülekezetet, és könyörülj rajtunk. Ígét tanítson bennünket irántad való engedelmességre, hogy a beléd vetett hit útját járva boldog emberek lehessünk, már e földi életben is, egykor pedig részesüljünk a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak, érettünk is bemutatott áldozatának érdemében. Ő érte kérünk, szerető mennyei édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve az eddig is énekelt 475. számú dicséretünknek énekeljük 5. versét: Oltalmazzad, Uram, egyházadat. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 12. részéből, annak 34. versét újólag. Jézus pedig ezt mondta néki: nem messze vagy az Isten országától. Foglaljunk helyet. Ez az egyetlen egy Jézustól való mondat lesz a mai igehirdetés alapigéje, és Isten szent lelke segítségül hívása mellett erről fogok szólni. Nem messze vagy Isten országától. Kedves testvérek, mi Isten írott igéi alapján hiszünk a feltámadásban, és hiszünk a test halála utáni életben, vagyis hiszünk az örök életben is. Ahogy mondjuk hitvallásunkban is, hiszünk testünk feltámadásában, és hiszünk az örök életben is. És hiszük azt is, hogy nem csupán földi országok léteznek, ami nem is hit, hanem ténykérdése, de mi hiszük, hogy van Isten igéje kijelentése nyomán, van Istennek is országa, egy különös és csodálatos ország, amelyet mennyországnak is hívunk mi emberek. Tudjuk azt is a Bibliából, hogy ebbe a különös országba, ebbe a létező Isten országába nem valami fajta automata kapun lép át mindenki kivétel nélkül. Valljuk azt, hogy ez a kapu nem nyílik meg automatikusan minden ember előtt. Bár Isten akarata az, hogy egyetlen egy ember se maradjon ki Isten országából. Azt is tudjuk, testvérek, hogy a mi földi életünk és halál utáni életünk a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. Éppen ezért ellentétben minden téves hittel mi keresztények nagyon komolyan vesszük a földi életet. Nem vagyunk mi elvarázsolt emberek. Mi vesszük a legkomolyabban. Mi sokkal komolyabban vesszük a földi életet, mint a hitetlen emberek. Százszor komolyabban. Egyszerűen azért, mert tudjuk, hogyha lejár itt időnk, akkor nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Azt jelenti mindez, ami számunkra, hogy nem csak a mi földi életünkben elmondott szavainkért és cselekedeteinkért vagyunk felelősek, hanem tudjuk, hogy számadásra is megyünk. Ezért számunkra a földi élet rendkívül fontos. Azt mondja a Jelenések könyvében Isten igéje, hogy a cselekedeteink velünk jönnek Isten elé. Ezért vesszük komolyan a földi életet. Mindenkinél komolyabban. Ezért fontos számunkra az erkölcs, a tisztaság, a hit, mert tudjuk, hogy minden velünk jön Isten országába, Isten ítélete elé. Aztán azt is tudjuk erről az országról, Isten országáról, hogy abba semmi tisztátalan nem megy be. Ezt mondja az ige. Semmi tisztátalan oda nem megy be. Oda nem tud az ember becsempészni még a lelkébe vagy a gondolataiba se. Semmi tisztátalant. Semmit, amit Isten bűnnek ítél. Na de akkor, ha ez így van, ki léphet egyáltalán ebbe az országba be? Fel is tették az Úr Jézusnak is ezt a kérdést, hogy Uram, akkor kicsoda üdvözülhet? Ha Isten országába semmi tisztátalan be nem megy, akkor ki megy be oda egyáltalán? Milyen vízum kell ahhoz, hogy ebbe az országba beengedjenek bennünket? Az Úr Jézus tanítványai ugyancsak eljutottak eddig a gondolatig, ami kérdéssé formálódott bennük, és föl is tették Jézusnak a kérdést, hogy Uram, de mondd már meg, akkor lesz-e abba az országba valaki? Kicsoda üdvözülhet? Jézus különös választ adott, mert ezt mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Ami embereknél lehetetlen, ez azt jelenti, nincs olyan tisztító szer, amellyel az ember úgy tisztára tudná mosni magát, hogy Isten országába beléphetne. Nincs, senki nem rendelkezik ilyennel. Ezért mondja Jézus, embereknek lehetetlen. Akkor ki és miként juthat be oda? Kedves testvérek, ebben az összefüggésben fontos, amit Jézus a most olvasott igében egy Bibliát tudónak, egy írás tudónak mondott, amikor azt mondta, hogy nem messze vagy Isten országától. Nem vagy messze tőle. Nagyon összecseng ez a jézusi mondat azzal, amikor Pál apostol a második Heródes Agrippa király előtt állt, és elmondta a maga védő beszédét, és végül a király fölkiállt, és azt mondja, hogy majdnem rávettél engem, te Pál. Majdnem rávettél, hogy én is keresztény legyek. És akkor Pál ezt válaszolja. Kívánom Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, és ne csak te, hanem mindenki, aki ma hallja az én beszédemet, legyen olyan, mint én vagyok. Majdnem keresztény élettem, mondja Agrippa. Nem messze vagy Isten országától, mondja Jézus. Szóljunk hát ma erről. Isten országa kapcsán először arról, hogy mit is jelent nem messze lenni Isten országától. Másodszor arról, hogy hogy lehet ezt a kicsit áthidalni. Hogy a nem messzéből valóság legyen. Hogy a nem messzéből közelség legyen. Hogy a majdnem hívővé lettemből hívővé létel legyen. Hogy lehet ezt a kicsit átlépni? Ha valaki ebbe a templomba azzal a bizonytalansággal ül, hogy magáról nem tudja, bár érdekli, hogy vajon ha letelne a földi élete ma, akkor Isten országába kerülne-e, vagy sem? És esetleg az a gondolat fogalmazódik meg benne, hogy én talán közel vagyok. Akkor érdemes figyelni, hogy mit mond Jézus ennek az embernek, ennek a nem messze lévőnek, és hogy milyen ez az állapot. Mi jellemzi azt az embert, aki nincs bent Isten országába, de nincs tőle messze? De ha most bevégződik az élete, nem is kerül be. Nyilván, akit ez nem érdekel, az mostantól kezdve nagyon fogja be a fülét, mert olyan dologról kezdünk el beszélgetni, ami ugyan szerintem Isten igéje alapján a legdöntőbb kérdése minden ember életének, mert egyszer itt időnk lejár, és ha mindaz igaz, ami Isten igéjében van, akkor egy nagy kérdés lesz, hogy amíg tartott itt az időm, ebből a nem messzéből lett-e közelség? A majdnem hívőségből lett-e valóságos hívőség? Miként lehetünk igazán kettős állampolgárok? Egyszerre egy földi országé is, és ugyanakkor a mennyei országé is. Nézzük hát alapigénket. Mit mondott Jézus, amikor azt mondta ennek az embernek, hogy nem vagy messze Isten országától? Mit jelent ez a nem messze? Milyen ember az, aki már nincs messze Isten országától? Kedves testvérek, először azt kell elmondanom, hogy senki nem születik Isten országa közelébe. Senki. Sőt, Isten égei azt tanítja, hogy mi mindnyájan nagyon messze születünk Isten országától. Kivétel nélkül. A pap gyermeke is messze született Isten országától. A presbiter gyermeke is, meg unokája is, meg a harangozóé is, meg mindenkié. Kivétel nélkül. Sok országba születhetünk, és közel is születhetünk országokhoz. Isten országától mindenki messze születik. Mindannyian. Én ettől a templomtól 20 méterre voltam nagyon messze. És éltem az életemet sokáig, úgyhogy bár fizikailag ilyen közel, és az apám időről időre, aki ezen a szószéken állt 4 évtizedig, érintette a testemet. A pap, apám. Mégis nagyon messze voltam. Mint mindenki. Mert Isten országától messze születünk, hogy eljöjjön az, hogy Jézus azt mondja, hogy már nem vagy messze. Odáig el kell jutni. Odáig el kell jutni. Ez az írástudó, akivel Jézus beszélgetett, ugyanúgy messze született Isten országától, és mikor beszélget Jézussal, Jézus már azt mondja neki, most már nem vagy messze Isten országától. Hogyan történt ez ennek az embernek az életében? A messzéből hogy lett közel? Nos, amit megtudunk róla az az, hogy a legjobb és legfontosabb úton indult el, hogy közel kerüljön Isten országához. Ez pedig az volt, hogy olvasta, tanulmányozta, kutatta Isten igéjét, a Bibliát. Mert abból szólal meg az Isten kizárólag. A fából nem beszél, a fűből se, a tehenkéből se, a természetből se, a gondolataimból se beszél Isten. Csak a Bibliából beszél Isten. Ez az ember olvasta, tanulmányozta Isten igéjét. Kiderül a Jézussal való beszélgetésből. Ehhez pedig el kellett járnia a zsinagógába, a templomba. Ott olvasta a Bibliát, és ott hallgatta Isten igéjét. Hogy lett a messzéből közel? Vannak megkerülhetetlen lépések ezen az úton. Isten igéjének a komolyan vétele, olvasása és hallgatása megkerülhetetlen ezen az úton. Tegnap az új baptista lelkész beiktatásán voltam az imaházba, és nekem mindig nagyon tetszik az, hogyha baptista közösségben vagyok, az emberek kezében ott van a Bibliájuk. És mikor az éppen szóló pap azt mondja, hogy a 2. Korintusi levél 6. részének x-edik versében ez van megírva, az emberek kinyitják a Bibliájukat végtelen természetességgel, és megtalálják rögtön az igét. Vajon, ha én most kiosztanék 300 Bibliát, és azt mondanám, hogy a Márk evangéliumából olvastam az igét, tessék, nem lennénk bajba. Hol van az az elején, a végén? Ez az ember úgy került közel Isten országához, hogy olvasta, tanulmányozta Isten igéjét. És mindezt a zsinagógába tette, a templomba tette. Ebből következett az, hogy a lelke érzékeny lett Isten dolgaira. Érzékeny lett. Amikor Jézus vitatkozik a többi írástudóval, rögtön rájön, hogy Jézus nem csak a Biblia szavait ismeri, hanem a Biblia lelkét is ismeri. Érzékeny. Kiderül Jézus szavaiból, hogy ez egy bölcs ember, tehát istenfélő. Mert azt mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete nem az általános iskola, nem a középiskola, nem az egyetem, hanem az Isten félelme. Jézus maga mondja rá, hogy ez egy bölcs ember, vagyis féli az Istent. Foglaljuk csak össze, milyen ember ez, aki a messzéből közel került Isten országához. Bibliaolvasó, bibliaismerő, templomba járó, érzékeny lelkű. És Jézus mégis azt mondja neki, még messze vagy, ha nem is olyan nagyon messze Isten országától. Kedves testvérek, azt jelenti, hogy közel vagy, de nem vagy benne. Én azt hiszem, sokan gondolják úgy magukról, hogy ők Isten országának lakói már. Mert ezeknek a kritériumoknak eleget tesz. Bibliát olvas, templomba jár, igét hallgat. Ő egészen biztosan közel van. Vagy már bent van Isten országába. Kedves testvérek, ez egyszerre nagyszerű dolog, hogy valaki közel van, és egyszerre drámai is, ha ott marad. Ha csak ott marad, és be sose lép a kapun, be sose lép az ajtón. Ha valaki végigjár egy utat, hogy egy célt elérjen, és be mégse lép, azért az drámai. Ha valaki a boldogság kapujáig megy, de át nem lép rajta. Ha valaki az üdvösség kapujáig megy, de azon be nem lép soha. Ha valaki Isten közelébe ér, de Istennel közössége nem lesz soha, azért az drámai. Éppen ezért figyeljünk arra, hogy miként lehet ezt a nem messze létet megszüntetni. Hogy közelség legyen belőle. A majdnem hívővé lételből, valóságos hívővé létel. Hogy lehet megszüntetni? Kedves testvérek, Jézus azt mondta, amikor elkezdte a szolgálatát, hogy térjetek meg, mert közel jött Istennek országa. Itt van. És magára mutatott. Térjetek meg, mert elhoztam, itt van, velem van Isten országa. És hogy lehet oda bejutni? Majd a halálom után, talán, ha az a jó atya, aki vagy van, vagy nincs, majd könyörül rajtam. Kedves testvérek, Isten országába senki nem jut be halála után. Oda előtte jut be, míg él itt a földön, vagy soha. Oda se véletlenül beesni nem lehet, se véletlenül becsúszni nem lehet. Ott nem ér meglepetés, az történik velem, amit hittem, az történik, amit nem hittem, semmi meglepetés nem lesz. földi életünkre nézve mondja Jézus, térjetek meg, mert itt van, én bennem van, elhoztam, lehoztam ide, kínálom nektek, hozzám tartozik Isten országa. Ebbe az Isten országába én vagyok az egyetlen út, ott én vagyok a kapu, és végül én vagyok az bíró. Én vagyok az út oda. Én vagyok a kapu belépni azon, és én vagyok a bíró, aki előtt meg kell állni. Én vagyok, mondja Jézus. A szemetek nem lát engem, de itt vagyok, és velem együtt itt van Isten országa. De hát akkor most már térjetek meg. Hát éppen ez hiányzott az írástudóból. Ez volt az a kis valami, ami miatt azt mondta Jézus neki, hogy nem messze vagy. Ami még hiányzott, hogy a messzéből közel legyen, az az, amit Jézus így mondott, térjetek meg, mert eljött hozzátok bennem. Itt van Isten országa. Testvérek, a megtérés azt jelenti, hogy valami Jézus jelenlétében megváltozik bennem. Oda jutok hozzá, igeolvasás, igehallgatás, Isten tiszteletek nyomán. És valami történik bennem az ő jelenlétében. A megtérés nem valaminek a tudása csupán, hanem a megtörténte, a történése. Ez az írástudó tökéletesen tudta a Bibliát. Csak nem történt benne semmi a Biblia nyomán. Hibátlanul tudta a törvényeket és a parancsolatokat, csak éppen hiába nézett Isten tökéletes törvényébe. Semmi nem változott meg annak nyomán benne. Nem történt benne semmi. Csak tudta. Tudta a leckét. Tudta a bibliai igéket. Csak nem történt benne semmi. Nem messze vagy, mondja Jézus. Ez azt jelenti, hogy sok mindent tudsz. De a legfontosabb nem történt meg veled és benned. A szívedből hiányzik valami, és ezt így hívja a Bibliánk, hogy bizalom. Nem bízol bennem. Mondja neki Jézus. Ismereted van, bizalmad nincs. Nem bízol bennem. Az életedből semmit nem csinálsz úgy, ahogy én mondom. Tudod, hogy hogy mondom, csak semmibe nem bízol bennem. Nem vagy messze. Kéne még benned történnie valaminek, hogy végre nem csak tudod a leckét, hanem bízol is én bennem. Elgondolkoztam rajta, hogy régi templomos emberek, mi az, amit az életünkből rábíztunk Istenre? Bármit. Bármit. Mi az az egy, amit rábíztunk, és úgy csináljuk, ahogy Isten mondja? Csak egy. Így választottunk társat, így fogadtunk gyereket, így vetettünk el gyereket, így lettünk azzá, amivé lettünk, így telnek a napjaink, hogy valamibe is bízunk Istenbe. Te mindent tudsz, törvénytudó. A teológián jeles lennél, de még nem vagy Isten országában, mert valami hiányzik. Nem bízol bennem. Nem bízol rám semmit. Az a kis távolság, a Jézus iránti bizalom teljes hiánya. Volt egyszer egy gazdag ifjú, aki Jézushoz ment, és azt kérdezte tőle, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen. Nagy kérdés. Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Ez az ifjú gazdag volt, és főember, de a lelke nyugtalan és bizonytalan. Tudta, érezte, hogy nincs örök élete, nincs vízuma Isten országába. Mit cselekedjen? Ez az ifjú a megtérés közelébe jutott, Isten országa közelébe, nem véletlen, hogy azt olvassuk, hogy Jézus megkedvelte. Hát persze, ennek fontos volt a lelke. Nem csak a teste volt fontos, de a lelke is. Hogy mi lesz a lelkemmel? Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Jézus pedig éppen előtte fejezett be egy beszélgetést, amikor gyermekeket hoztak hozzá, hogy áldja meg őket, és azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok Isten országát, mint egy gyermek, akkor semmiképpen nem mentek be abba. Ez a gazdag ifjú meg azt kérdezi, hogy mit tegyek érte. Jézus meg azt mondja, hogy el kell fogadnod, ha úgy nem fogadod Isten országát. A gazdag ifjú azt mondja, mit kell cselekednem érte? El kellene fogadnod. A beszélgetés végén kiderül, hogy nem tudja elfogadni Isten országát. Szeretne cselekedni érte, de elfogadni nem tudja. És kiderül a végén, hogy miért. Amikor Jézus azt mondja, hogy add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere velem, bíz bennem. Gyere velem, bíz én bennem. És azt olvassuk, megszomorodva elment. Mert azért az életét nem fogja Jézusra bízni, mikor van bizodalma a vagyonába, a karrierjébe. Mit kéne még tennem, hogy Isten országába bejussak, hogy üdvözüljek, hogy örök életem legyen? Jézusnak tetszik, hogy valakinek fontos a lelke. És azt mondja, hogy nem kell semmit tenned érte. Légy olyan, mint egy gyermek. Fogadd úgy Isten országát. Ho-ho, lép vissza az ember. Bízni az életemet rád, azt azért nem. Ez túl sok nekem. Igen, ez hiányzott ebből a fiatalemberből, a bizalom, ami egy gyermekben megvan. Mi is négyet neveltünk, az valami megrendítő tud lenni, ahogy bíznak a gyerekeink bennünk. Főleg még ilyen kis picurkák. Ahogy néztem ma is itt őket, ahogy nyúlnak az édesapa felé, az édesanya felé, mert minden olyan bizonytalan itt, furcsa és különös, de van egy biztos pont, akiben a sok furcsaság között is bízni lehet. Kedves testvérek, ha büszkékkel és önigazultakkal találkozott Jézus, és bőven találkozott, akkor nekik mindig a törvényt hirdette, soha nem az evangéliumot. Mindig a törvényt. És aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, tudja, hogyha Jézus elé valaki összetörtem, bűnbánó szívvel állt, Jézus soha nem hirdetett neki törvényt, hanem azonnal kegyelmet, bocsánatot és vízumot Isten országába. Ahogy Jézus elé valaki önigazultan, keményen, okosan, fölényesen megérkezik, annak Jézus, tudjátok, mit csinál? Mindig oda tárja a törvényt. Na nézd bele, ne ölj! Szoktál a szavaiddal. Ne lopj! Lopod a másik becsületét. Ne hazudj! Nézd a törvényt! Megfelelsz neki? És az ilyeneknek azért mutatja Jézus mindig a törvényt, és soha nem a kegyelmet. Hogy hát, ha egyszer megtörténik bennük, hogy végre a törvény igaz tükrébe meglátják igazi benső énjüket, és bűnbánatra jutnak, és megtérnek. És azt látjuk, hogy amikor valaki Jézus elé érkezik, a maga élete nyomorúságával összetörten, azt Jézus azonnal felemeli, azonnal megbocsátja, soha nem oktatja ki, egyetlen törvényre nem tanítja. Csak azt mondja, hogy eredj el, megbocsátottam a vétkeidet. Értitek ezt az óriási különbséget? Az önigazult, a kemény szívű, a mindent mindenkit lenéző, az Istenen átnéző. Ha mégis megfordul a szívébe, hogy hogy lehetne örök életem, ha ez igaz, ha nem mese, hogy lehetne Isten országába bejutni? Jézus azt mondja, hogy itt a törvény, mi van megírva? Ne ölj, ne lopj, ne hazudj. És várja Jézus, hogy egyszer az ilyen szene meglássa magát a törvény igaz tükrébe, és összetörjön. És ha valaki másként megy hozzá, jön összetörten, sírva, bűnbánón, Jézus mindig lehajol, felemeli, és azt mondja neki, tiéd az örök élet, mert történt benned előttem valami. Hogy mondja az ige, Isten az igazaknak ellenáll. Milyen furcsa mondat. Persze azt érti ez alatt a maguk szerint igazaknak ellenáll. Ez a férfi, aki Jézushoz ment, tudta a leckét, de nem tért meg, nem bízta magát Jézus bocsánatára és kegyelmére, mert úgy érezte, nincs szüksége rá. És ha valami mennyei ajándékra nincs szükségem, Isten nem is adja. Nem is adja. Nem vagy messze. Hiányzik belőled a bizalom bennem. Olyan csodálatos, hogy soha nem szembesítette Jézus a törvény szigorával azokat, akiket bűnbánatuk összetört, és úgy mentek Jézus elé. Ott mindig beütötte Jézus a vízumot Isten országába. Megtérni, valami megváltozik bennem Jézus jelenlétébe. Ezt a változást nem az ismeret hozza csupán, hanem a bizalom mozdítja meg. Nem messze vagy még. Még nem bízol bennem, mondja Jézus. De én már számítok rád. Én már bízom benned. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Azt akarod, hogy egyetlen egy ember se vesszen el, hanem megtérjen, és élete legyen. Te ismersz bennünket, tudod, hogy a szívünk milyen feléd, és ebből eredően milyen az egész szívünk állapota, hisz pont olyan, mint amilyenek vagyunk feléd. Nem lehet valaki jó ember, aki gyűlöl téged. A dolgok szorosan összefüggenek. Hiszen szeretni az embert úgy lehet, ha szeretünk téged. Ahogy olvastuk a mostani igében is, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy közülünk egy se vesszen el. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, hogy bizalom szülessen a szívünkben feléd. Hogy odaforduljunk, oda térjünk hozzád. És hogy a te jelenlétedbe átéljük, hogy kik vagyunk igazán. Amikor nem lát senki, amikor magunk vagyunk csak veled. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez a pillanat meglegyen mindannyiunk életébe. És hadd szülessen belőle megtérés és új élet. Biztosított élet veled. Amen. Azt az imát mondjuk most el, testvérek, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogyha Isten megtart bennünket, és élünk a Reán következő héten, pünkösdi ünnepekre készülve bűnbánati estéket tartunk itt a templomban este 6 órától. Abban lesz más most ez a bűnbánati előkészítő, hogy olyanok is szolgálnak majd közöttünk, akik itt a gyülekezetben folyamatosan végeznek ige szolgálatot. Tehát a hét estéjein, hétfőtől péntekig este 6 órakor itt a templomban. Jövő szombatra karbantartó napot szervezünk, 9-től 12-ig leszünk együtt, férfiakat, nőket egyaránt várunk, hogy jöjjenek, és hívogatunk is segíteni. Sok mindent meg kell csinálnunk pünkösdre. A Reán következő vasárnap, pünkösd vasárnapja, amint már jelentettem a testvéreknek, a Magyar Televízió innen fogja közvetíteni az ünnepi istentiszteletet, méghozzá olyan formában, hogy egy órával elcsúsztatják a közvetítést. Azaz 10-től 11-ig fölveszik az istentiszteletet, majd 11 órától megy a Magyar TV1-en és a TV2-be az istentisztelet. Ennek kapcsán szeretnék néhány dolgot a testvérek szívére helyezni. Az első az, hogy jöjjünk sokan. Ide normál körülmények közt is aránylag sokan járunk, de nagyon nem szeretném, hogyha valami huncut operatőr az üres helyeinket fényképezné. Ne adjuk meg ezt a lehetőséget. Nem hiszem, hogy ez a cél, de ne adjuk meg ezt a lehetőséget. De teremtsük meg azt a lehetőséget, hogy tele legyen a templomunk. Ezért hívogatunk mindenkit. Azokhoz is szólok most, akik ünnep másnapján szoktak jönni, a gyülekezet standard tagjai, hogy helyet adjanak azoknak, akik csak az ünnep első napján, nagy ünnepeken az első napon jönnek. Most a másnapra járókat is biztatom, bátorítom, hogy jöjjenek. És vegyük komolyan a hívogatás szolgálatát is, bátran szólítsunk meg olyan embereket, akikről tudjuk, hogy kötődtek, kötődnek gyülekezethez, templomhoz, az élő Istenhez, hívjunk minél többeket. Ugyancsak ide tartozik, hogy ne késsünk el. Ne késsünk el, 10 óra előtt foglaljuk el helyeinket. Azt ígérték a tévések, hogy nyitva lehetnek az ajtók és az ablakok. Féltem, hogy be kell zárni őket a hang, nehogy valami rosszat vegyen, kutya megszólal, vagy nem tudom én micsoda. De azt mondták, hogy olyan mikrofonjaik vannak, hogy belefér, hogy ez nem fogja őket zavarni, remélem komolyan is gondolják. Ami azt jelenti, hogy nem kell félni attól, hogy meleg lesz, nem kell félni attól, hogy sokan leszünk, járni fog valamennyire, gondolom, a levegő, bátran mozduljunk. Azokat is szólok, testvérek, akik online-on hallgatják vasárnaponként az istentiszteleteket, 40-50 család is van már, szép lassan leszoknak a templomról, mert kényelmesebbnek gondolják a konyhába, az asztal mellett tölteni az időt, és közben még az istentiszteletet is végighallgatják. Szeretettel üzenem nekik, hogy most templomba hívjuk őket, úgyhogy kivételesen tegyék meg, akik megtehetik, nem betegek, nincsenek külföldön, mert olyanok is vannak a hallgatók között, hogy jöjjenek el és ünnepeljenek velünk együtt. Az lesz a rend, hogy először az alsó szintet kell majd megtöltenünk, tehát érkezési sorrendben leültetjük a testvéreket, és hogyha minden lenti oldal megtelt, reménységünk szerint így lesz, akkor lesz majd, hogy a karzatok következnek. Hagyjam abba. Hát még van néhány dolog, amit el kell, hogy mondjak. Pünkösd másnapján hétfőn 10 órakor úrvacsorás istentisztelet, ugyancsak úgy, mint az első napon, és ide is kapcsolódik pünkösd másnapjához is egy gyülekezeti programunk. Este 7 órakor zenekarunk, az Anima Sony koncertet fog adni itt a templom udvarába, itt a két épület között. Bejelentettük, most szólok előre a rendőrségen, elmentünk a kapitányasszonyhoz, mert azt mondja, várható, hogy ilyenkor vannak jóindulatú telefonálók. Mondom, azért jövök ide és szólok jó előre. 7-kor szeretnénk kezdeni, és 9 órakor mindenképpen be fogjuk fejezni. Várjuk a gyülekezet minden tagját, és várjuk azokat is, nem gyülekezetünk tagjai, de szívesen meghallgatnának egy ifjúsági zenekari koncertet, a belépés természetesen ingyenes. Legyen ez is közös ügyünk. Végül pedig kérem, hogy pünkösdre még nem történt felajánlás, úrvacsorai bort és kenyeret kérünk, Isten tisztelet után, aki tud ebben segíteni, jelezze nekem. Isten tiszteletünk végén a magyar himnusz éneklése előtt az eddig is énekelt 275. számú dicséretünknek az utolsó 6. versét énekeljük, hogy a földön szent gyülekezeted, dicséreted zengvén áldja nevedet.